A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. énekünknek az első versét közösen énekelve. A keresztség kiszolgáltatására készüljünk így a 167. éneknek az első versével. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, a keresztség szereztetési igéje mellé a Zsoltárok könyvéből az 50. Zsoltárból szeretnék egy verset felolvasni, még a 14. verset. Erre a mai vasárnapra ünnepi Zsoltárként ez meg van jelölve számunkra. A 14. verse pedig így hangzik. Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Minden keresztelés kapcsán egy-egy gondolatot így a gyülekezetben, a családok körében szeretnék elmondani, és a keresztséget egy-egy oldalról megvilágosítani, hogy ez mit is jelent számunkra, milyen ajándékai vannak. És ma különös örömmel készültem, 6-szor fogom kézbe venni ezt a kis keresztelői kancsót, ebben vannak gyermekek, és van felnőtt is. És mindig ünnepi alkalom ez, hiszen valami olyasmi történik meg, ami a maga titokzatosságával mégis rólunk szól. Mégis arról, hogy az Isten vagy szeretne szeretni minket, közelebb lépni, őrizni, gondot viselni az övéiről, hogy számon tartja azt az embert, akit megalkotott, akit a mi kezünkbe helyezett, és akit mi is szeretünk. Hálaadással áldozz, és teljesítsd a fogadalmaidat. Nem a fogadalom részéről szeretnék csupán szólni, majd azért azt is megemlítem a végén, hiszen szülőként, keresztszülőként ilyenkor fogadalmat teszünk, hanem először erre a kifejezésre irányítanám a figyelmet, hogy hálaadással. Hogy valaminek ez az indítéka az életemben, hogy hálaadással, hogy hálából. A köszönömömet szeretném ezzel kifejezésre juttatni. És ekkor gondoltam végig azt, hogy az életünkben, és ahogy a gyermekeinkben is látjuk, állandóan van egy fejlődés. Mindig van valami változás, és ez a fejlődés, ez, ha egészséges, akkor mi nyugodtak vagyunk. Hogy a gyermek növekszik, hogy tudom táplálni, hogy okosodik, hogy érdeklődik, hogy megtanulja azokat a dolgokat, amelyekre szüksége van, és aztán utána felnőtt emberré válik. De ez a fejlődés, ez benne van talán a cselekedeteknek az indítékaiban is. Ma olyan kedvelt kifejezés ez, hogy motiváció. Hogyan motiváljam a gyermeket, hogy ezt vagy azt megcsinálja? Hogyan motiváljam önmagamat, hogy kedvem legyen dolgokhoz? Ebben is van egy fejlődés, és én ezt így négy nagyon egyszerű állomásra szeretném vázlatpontszerűen egyszerűsíteni. Az első, ahol az ember megszületik, ahol elkezdi az életét, az az ösztönléte. Enni akarok, hát megtanulok enni. Éhes vagyok, meg kell tanuljam, ösztönszerűen jön az emberből, hogy hol kapok táplálékot. Valahol ösztönszerű az is az életünkben, hogy a félelmektől próbálunk húzódozni. Ugye nem egyszerű egy kisgyermeknek bejönni ebben a templomba ennyi idegen arc közé, és még meghallgatni az orgona szót is, ami miatt menekülünk. Van olyan, ami az emberbe ösztönszerűen nincs benne, azt majd később fogom megérteni, megtanulni, de ahogy születek, az egy csupa ösztönszerű cselekedetnek a sorozata lesz. Én szeretném már a gyermekemet, ha tudná, hogy én ki vagyok, ha megölelne engem, és annyira egy kicsit úgy visszaveti ezt az örömöt, amikor azt mondja az orvos, hogy hát ezt a gyerek ösztönszerűen csinálja, ez még az a ragaszkodás. Ez még nem az, hogy ő tudja, hogy engem miért kellene ezt szeretnie. Tehát a cselekedeteinknek, és ez később visszajön az életünkbe is, hogy csomószor az az indíték, hogy ösztönszerűen ez van bennünk. Aztán utána, mert jön egy olyan korszak, amiben ránk telepszenek a kényszerek. Kisfiam, ezt így kell csinálni, ülj rendesen a széken, köszönj a bácsinak, kedves legyél a nénivel. Ezek a kényszerek a kell világába vezetnek bele. Így kell élni, ez az elvárás. Ez a kell határoz meg sokszor bennünket is, hogy így kell dolgozzak a munkahelyen, így kell viszonyuljak emberekhez. Ez egy külső kényszer, és ebbe valahol belekerül az életünk, és ennek a gyermeknek az életében is, vagy a gyermekeknek az életében is eljön ez a korszak, amit mi dac korszaknak nevezzük, hogy én azt mondom, hogy kell, és ő meg azt mondja rá, hogy nem. És akkor elkezdünk harcolni egymással. És ebben a korszakban a motiváció az igazából az, hogy büntetést kapok, ha nem csinálom azt, amit kell. Ez a motiváció. Akkor nincs mese, akkor nincs játék, akkor most nincs csoki. A következő korszak, miután ezen is túl vagyunk, az az érdek. Amikor az ember rájön, hogy mi az én érdekem, és hogyha tudom, hogy mi az érdekem, akkor tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy én azt megkapjam. Ilyenkor már tudom, hogy a csokiért mit kell csinálni. Hogy az engedelmességnek mindig van egy jutalma. És ezt felnőttként is érezzük az életünkben, hogy mi már nagyon fifikás felnőttek vagyunk, és tudjuk, hogyha valamit meg akarunk szerezni, milyen eszközöket kell hozzá használni. Hogy kell körbeudvarolni egy másik embert. Hogy kell szépeket mondani és szépet tenni a másikkal, hogy ő azt tegye, amit én akarok. Ez egy olyan korszak, amiben a motiváció az érdek. És aztán utána eljutunk egy olyan helyzetbe, ahol azt mondjuk, hogy ez mind kevés. Tehát az, hogy én ösztönszerűen csináljak valamit, az, hogy valami meghatározom kívülről, és mindig csak a kelt csináljam, hogy mindig csak az érdekeimet nézem, és az alapján ügyeskedjek. Hol van ebben az igazi tartalom? És utána jelenik meg az a viszonyulás, amiről ez az ige is beszél. Hogy megjelenik az, hogy én valakihez tartozom, aki szeret engem. És én élhetek a viszont szeretésnek az ajándékával. Hálaadással áldozz az Istennek, és úgy teljesítsd a fogadalmaidat. Isten nem azt akarja, hogy ösztönszerűen ragaszkodjunk hozzá. Ezért megadta azt a lehetőséget, hogy szabadon dönthetek mellette, vagy úgy, hogy én nem akarom az ő közösségében élni az életemet. Isten nem akarja azt, hogy kényszer legyen a dolog. Egyetlen egy keresztelős gyermek vagy felnőtt sincs itt olyan, akit én kényszerítettem volna, hogy ezt a gyereket muszáj megkeresztelni. Nem muszáj. Nem muszáj az Isten áldását venni. És talán nem is érdek. Bár az ember ilyenkor azért mindig ezen gondolkozik, hogy az Isten mellett, az Isten áldásával, hát ha azért többet lehet kapni. Hát, ha több lesz rá az odafigyelés, ha Isten megőrzi őt a betegségektől, jobban irányítja az életének az útját, boldogabb valaki lesz. Néha érdek az, hogy az Isten kipótolja azt, amiben én hiányos vagyok. De most mégiscsak az az üzenet szólal meg, hogy háladással. Kaptam gyermeket az Istentől, az kezembe adta, egészséges, szerethetem, ő is szeret engem. És Isten megmutatta azt is, hogy velem jót akar tenni, hogy az életben ajándékozni szeretne nekem, hogy olyan feladatokat kapok, amelyek lehet, hogy nehezek, mert egy gyermeket nem egyszerű felnevelni, de mégis annyi örömöm lehet benne, hogy valamiben még jobban kiteljesedek én magam is. És erre azt mondom, hogy én most már hálából. Istennek is hálából, de a másiknak is. Néha én is úgy túl komolyra veszem a dolgokat otthon, és úgy megsértődöm a saját gyermekeimre is, amikor azt mondom, hogy hát fiam, hát nem leszed észre, hogy mindent érted teszek. Hát annyira lehetné már hálás, de kicsi még ő ehhez. Nem tudja ezt felfogni. Ő még valamelyik másik korszakban van benne. De itt vagyunk felnőttek, házaspárok, felnőtt szülők, nagyszülők. Mi már tudjuk, hogy az élet az ebből működik, hogy kaptam valakitől valamit, és az megérintett engem, és én ezt szeretném szeretetből viszonozni. Ebből születik az a csoda, ami a kapcsolatainkat megerősíti, megtartja, és erre a kapcsolatra hívja fel a figyelmünket Isten is, hogy ezt kínálja fel, hogy én hálából tegyek bármit is érte, és ha fogadok valamit, azt hálából fogom teljesíteni. Hálából, mert végig gondot viselt rólam, mert sok mindent megadott nekem, és tudom, hogy van egy ígéret, ami a keresztségben mindig elhangzik, és amiben kapaszkodhatok, hogy minden napon velem lesz a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni ennek az 5 kisgyermeknek, és annak a felnőttnek, aki vőlegényként van itt közöttünk, és keresztapa is. Kérem, hogy a gyülekezet legyen imádságos szívű résztvevője az ő fogadalomtételüknek. Közösen álljunk fel, és kérem a szülőket és keresztülőket, hogy hallható szóval feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tehát először, és kérem, hogy a szülők, keresztülők közösen, így együtt mindannyian válaszoljanak hitük, meggyőződésük és lelkiismeretük szerint. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék, befogadtassanak? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében? Feleljük, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék? A gyülekezet felelje, ígérjük. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni azokért az életekért, amelyeket megalkottál, gondviselésedbe fogadtál, és köszönjük, hogy semmi sem kényszerít bennünket arra, hogy előtted megálljunk, ezt hálaadásból tesszük. Nem csak az ő életükért, hanem a magunkért is, a megtartásért, azért a gondviselésért, amelyet tapasztalunk nap mint nap. Sok mindenben meghatározza az életünket az, amit körülvesz minket, amit látunk, amit átélünk. De szeretnénk, hogyha ettől erősebb lenne az, amit lélekben belénk akarsz plántálni. Hogy azok a közösségek, amelyekben mozgunk, élünk, vagyunk, házasságaink, gyermekeinkkel való kötődéseink, azok lehessenek erősek, és mindazokat, a viharokat, mindazokat a próbatételeket is megkiállják, amelyekben részünk van. Így kérünk most azoknak az életére is áldást, akik a keresztségben részesülnek. Legyenek gyermekek vagy felnőttek, mindannyian a te gyermekeid vagyunk. Így kérjük, hogy az ígéretet pecsételd el számukra is, hogy velük vagy minden napon, ahogy ígérted, a világ végezetéig. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 485. dicséretünknek az éneklésével. A 485. szép dicséretünknek mind az öt rövid versét fogjuk énekelni, és készülünk az Isten tisztelet folytatására. Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Isten tiszteletünk alapigét, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, annak a 11. részéből, a 19. verstől, ahogy bibliaolvasó vezérfonalunk megjelöli erre a mai vasárnapra. Azok, akik István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze volt velük, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel, és igen nagy sokasság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás ezután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Kegyelem Istenet egye áldottál számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük nem csak az új napnak a reggelét, amely elhoz egy olyan napot, amelyen megpihenhetünk, kiszakadhatunk fáradtságos munkánkból, hanem hogy lehetőséget adsz ebben eléd állni. És ennek az új napnak valahogy mindig a jele az az, hogy fel kell reggel a nap, és megújul a te kegyelmed és irgalmad, és megtartod a mi életünket. Köszönjük, hogy ezt még sokkal gazdagabban megáldottad, azáltal, hogy idehozhattuk gyermekeinket, ide állhattunk te eléd, áldást kérhettünk az életükre. Olyan valakihez jöttünk, akitől nem kell félnünk, nem kell tartanunk, akivel nem üzletet kötni jöttünk, hanem akiről tudjuk, hogy szeret bennünket, keresi a javunkat. Így szeretnénk meghajtani most a fejünket, és alázattal kérni arra, hogy segíts megtanulni, azon az úton járni, amelyen úgy gondolod, hogy megtaláljuk az életünk örömét, boldogságát, ahol ott vannak a te ajándékaid, és amely végül elvezet te hozzád. Így kérjük az áldást most a te igédre és annak üzenetére is, így kérjük a Szentléleknek erejét, hogy munkálkodjon bennünk is, hogy formálja a gondolatainkat, életünket, a dolgokhoz való hozzáállásunkat. Légy itt közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 25. Zsoltár második versével készüljünk. A 25. Zsoltárnak a második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Alapigénket újraolvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből, a 23. versből. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Foglaljuk el a helyünket. Egy annyi előzetes megjegyzést hadd tegyek, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv nem más, mint egy betekintés az első időkbe, amikor az evangélium terjedni kezdett. Először azokat az időket írja és adja elénk, ahol Jézusnak a tanítványai Jeruzsálemben elkezdenek működni. Nagyon óvatosak ezek a tanítványok, és még nem tudják betölteni azt a küldetést, ami abban a nagy parancsolatban, amit missziói parancsnak nevezünk, mond Jézus számukra, és amely a keresztségben is mindig elhangzik, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. nem mernek elindulni ezek az apostolok, szeretnek ott maradni a biztonságot adó első gyülekezetben, és ott keresik azokat a lehetőségeket, ajándékokat, amelyekből még erőt tudnának meríteni. Úgy tűnik, Isten megelégeli ezt az állapotot, és egy igen-igen kemény eszközzel kényszeríti ki azt, hogy ezzel az evangéliummal elinduljanak. Ugyanis elkezdődik a keresztényeknek ott az üldözése. Először csak vallási alapon, aztán utána a római birodalom is üldözi őket, de ez a kényszer lesz az, amivel ők elindulnak, és ez az ige ezzel is kezdődik, hogy az első vértanú halála után sokan megijednek, és mentik az életüket, és mennek el más nagyvárosokba. És így jutnak el egészen Antiókiáig, ahol azt tapasztalják, hogy ott a helyi közösséget megtalálva nem nyernek befogadtatást. Hiába keresik fel az ottani zsidókat a zsinagógába, nem találnak velük közös hangot, nem lesz közösségé velük az ő életük. És akkor elkezdenek szólni az idegeneknek. A kor nyelvezetében őket így nevezik, hogy a pogányokhoz. És a pogányok egyre inkább figyelnek a tanítványoknak a szavára, egyre inkább befogadják, egyre inkább úgy érzik, hogy az, amit Jézustól meg lehet tanulni, az segíti az ő életüket, az hozza azokat az áldásokat, amelyekre nekik szükségük van. Így jutnak el ciprusi és cirénei férfiak Antiókiába, és kezdődik ott egy gyülekezet, egy olyan gyülekezeti élet, amelynek a híre visszajut Jeruzsálembe. És amikor visszajut a hír Jeruzsálembe, akkor ott egy kicsit talán gyanakvással fogadva, hogy mi ez az új mozgolódás ott a távoli vidékeken, elküldenek egy küldöttet, hogy szemlélje már meg azt, hogy mit is csinálnak azok az emberek, kik is azok ott. És akkor választanak egy ilyen küldöttet, Barnabást, és oda küldik Antiókiába, hogy nézzen körül. És én itt szeretnék bekapcsolódni a történésbe, és megmutatni azt, hogy milyen élményeket, milyen megtapasztalásokat szerez ott ez az ember, és hogy ezeknek milyen súlya lehet akár a mi életünkben is. Amikor megérkezik, így olvassuk az alapigénkben, látta az Isten kegyelmét, és megörült. Az Isten kegyelmének a munkáját valami titokzatos dolognak szoktuk általában elképzelni, ami az ember belsejében lassan dolgozik, munkálkodik, valamit óvatosan formálott az emberen, de itt nagyon világosan és nyilvánvalóan ki van jelentve vagy mondva az, hogy az Isten kegyelme az látható dolog. Itt látszik egy gyülekezetnek az életén, hogy ez egy eleven gyülekezet, hogy annak a tagjai szeretik egymást, hogy testvéri közösségben vannak, hogy szolidaritást vállalnak, hogy felelősséget vállalnak egymásért. Ez az élő közösség az, ami ezt a szemtanút, aki oda megérkezi, megérinti, és azt mondja, hogy hát látható az Istennek a kegyelme. És ez késztet bennünket is egy önvizsgálatra, hogy mi, akik arról beszélünk, hogy hát az Isten kegyelméből van ez, az Isten kegyelméből van az, látható az Isten kegyelme? És itt nem arra a sikerorientáltságra szeretnék gondolni, ami a világban is megvan, hogy ha a munkának nincs látható nagy gyümölcs, akkor úgyse ér semmit. Nagyon sokszor a munkánknak a gyümölcse sokkal később érik be. Most közeledünk az ünnephez, amikor az új kenyérért hálát adunk, ez már csak a vége a dolgoknak. Mennyi erőfeszítés, mennyi munka előzi meg, mennyi előkészület. Egy évnek a kemény megfeszített munkája, hogy valami gyümölcsnek a látszata meglegyen. Nyilván a keresztény ember életében is így van. Nem úgy van az, hogy elmondok egy imádságot, és holnapra már más a helyzet. Én sem leszek más egy imádságtól, és a másik ember sem lesz más, akiért imádkozom. De valahol mégis ezt az erőteret, amiben ez a változás benne van, mert benne van a levegőjében a közösségnek, azonnal felfogja Barnabás, és azt mondja, hogy itt tapintható az Istennek a kegyelme. És emellé oda tesszük sokszor a saját életünket, egy kicsit olyan elszomorító, az a sok aggodalmaskodás, az a sok nyüglődés, az a sok hitetlenkedés, a kapcsolatainkkal való olyan szintű bajlódás, ahol nem jutunk egyről a kettőre, ahol nem mer senki kiállni a másik elé és bocsánatot kérni, ahol nem mer a másik megbocsátani, mert nem tudja, hogy nem élnek-e vissza ezzel. Állandóan benne vagyunk ezekben a szorongató kétségekben, És egyszer csak itt arról van szó, hogy valahol tapasztalható, hogy az Isten oltalma alatt van ez az egész. Lehet, hogy nincsenek kiforrott dolgok benne. Ennek a friss és új gyülekezetnek ott még nincsenek hagyományai, nincsenek kiforrott gondolatmenetei, itt csak egy vágyódás van arra, hogy az Istennel egy olyan közösséget megélni, ahol teljesebbé válok én magam is, az életem a helyére kerül. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy erre vágyódunk mi is, de fogva tart az a világ, amiben benne vagyunk. És itt olyan szép és annyira példaadó, amit megtapasztal ez a küldött, hogy de ott látszik az Isten kegyelme. Hol látszik az én életemen? Miben van benne? Mihez segített hozzá? Lehet, nem vagyok tökéletes, sőt, biztos nem vagyok tökéletes. Lehet, hogy nem tudom úgy vezetni az életemet, vagy a családom életét, hogy az mintaszerű legyen. De valahol az Isten kegyelmét akkor is tapasztalni kell, és látni kell, mert ennek ott vannak a jelei. Talán éppen a hosszú tűrésben, talán éppen a megbocsátásban, talán éppen abban, hogy nem adom fel a dolgokat, talán éppen abban, hogy még megvan a reménységem arra nézve, hogy az Istennel ezt meg fogom küzdeni, és megharcolom, és győzni fogunk. Amikor ez a mély benyomás ott lesz Barnabásban, akkor ő önkéntelenül is örülni kezd, és azt mondja, hogy bátorította mindnyájukat. Örült és bátorította őket. Nem irítség volt benne, nem féltékenykedés, nem versengésnek az indulata szülte az, hogy ő is belelépjen ebbe az egészbe, hanem bátorította őket, és azt mondta, hogy örülök, hogy ez nálatok így van. Nagyon nehéz egyébként örülni a másik örömének. Amikor Jézus azt tanítja, hogy sírjatok a sírókkal, és örvendezzetek az örvendezőkkel, mindig az az érzésem, hogy sírni hamarabb megtanulunk egymásért, de ott sem egymásért, hanem úgy magunkat a másik nyomorúsága mellé tesszük, és aztán közösen síránkozunk. Sajnos ez betegség a nemzetünkben, a népünkben is, hogy mi együtt sírunk mindig. De ki tud együtt örülni egy másik emberrel? Ki tudja azt mondani, hogy de jó neked, hogy az Isten ezt adta, hogy ez áldás volt neked. De jó lenne, hogyha egyszer azt is észrevennénk, ami pozitív az életünkben, és arra is rájönnénk arra, hogy sokkal különbb helyzetünk van, talán, mint a világban bárkinek másnak. Magyarország egy kicsi ország, és mégis annyi mindennel többünk van, mint sok más helyen a világban. Becsukjuk a szemünket, és azt nem akarjuk észrevenni. Örült és bátorította őket. Nem azért jött, hogy letörje a boldogságukat. Nem azért jött, hogy kritizálja őket. Nem azért jött, hogy azt mondja, hogy hát ezt ti nem is jól csináljátok. Mennyire bennünk van ez az emberi tulajdonság, hogy azonnal, ami születik a másik embernek a lelkébe, reménység, odaadás, figyelmesség, szeretet, szerelem, azt kezdjük leoltani. Ó, hát ez nem olyan egyszerű. Nem olyan régen hallottam egy igehirdetést, és egy esküvő igehirdetés. Végig arról volt szó, hogy ez milyen borzasztó dolog. Hát ez így nekifutásnak nem rossz. De valahol ez van bennünk. Megszületik egy gyermek, jaj, de arany, hú, mennyi gond lesz vele. Elindul valami jó az életünkben, rátalálunk az Istenre. Egyből jön valaki, és azt mondja, hát ez nem olyan egyszerű, majd jönnek a kísértések, a próbatételek. Az nem úgy van, hogy Isten bármit megad, amit te szeretnél. Igaz, és ez mindig az, hogy benne van az életünkben sok-sok nehézség. Na de nem azért vagyunk mi együtt, hogy azt mondjuk a másiknak, hogy ez úgysem fog sikerülni. Gyermekkori élményem az, hogy a szüleimtől tanult tapasztalat az, hogy így nem lehet neki kezdeni semmilyen feladatnak. És amikor a gyermekeink is szerencsétlenkednek, mert ügyetlen kezükkel próbálnak valamit megcsinálni, akkor nem az a nevelés nagy eszköze, hogy ez neked úgyse fog sikerülni, fiam, add ide, majd én megcsinálom. Hanem azt mondja, hogy örült és bátorította őket. Megvan ez bennünk? Megvan az, hogy segítsek a másiknak másnak lenni? Hogy amikor oda jön a házastársam, és látom rajta, hogy tudja, hogy ez így nem jó, de valamit kéne kezdeni, akkor én ne letorkoljam, és ne azt mondjam, hogy te úgyse tudsz megváltozni, hanem azt tudjam mondani neki, hogy na akkor próbáljuk meg másként, együtt, más szempontból, tegyük össze azt, amit tudunk. Barnabás örült annak, hogy van valami ott azokban a lelkekben, amit az Isten elindított.
És olyan szépen fogalmazza, mert azt mondja, hogy bátorította őket, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. A szívük szándéka szerint maradjanak meg ebben. Az Isten, hogyha elindítja valakiben az akarást, akkor a véghez vitelhez is eljuttatja. Csak annak szép lassan ki kell érlelődnie, ki kell formálódnia. És ami a mi szívünkben úgy egy-egy gondolatként megfogalmazódik, azt nem szabadna olyan gyorsan összetaposni. Azt nem szabadna olyan gyorsan leírni. És nem szabadna belekényszeríteni emberi keretekbe, vagy elvárási rendszerekbe, hanem hagyni, hogy az valahol ki tudjon bontakozni. Aztán Isten úgyis meghúzza a határokat. Mert ez nem azt jelenti, hogy aztán azt csinálok, amit akarok. Hanem az Isten oda vezet önmagához, és megmutatja, hogy hol vannak az én határaim, amelyek között békességben, boldogságban tudom élni az életemet. Ezek után, amit ott lát Barnabás, fogja magát, és egy rövid időre ott hagyja ezt a gyülekezetet, elmegy, hogy hozzon oda valakit. Elmegy Tarzuszba Saulért, az ő hírhettebb neve Pál apostol, és elhozza oda azt a Pál apostolt, aki még nem Pál apostol, aki még nem a nagy misszionárius. Neki is volt kezdete. Mi, amikor meghalljuk, hogy Pál apostol így élte meg, vagy úgy csinálta, vagy ezt hitte, vagy azt hitte, akkor legyintünk, és azt mondjuk, ó, Pál apostol, ő valaki, én ki vagyok hozzá képes. De hitben neki is volt egy kezdeti korszaka, az a korszak, amikor Isten ugyan megszólította, de senki nem fogadta be. Amikor a jeruzsálemi gyülekezetben megijedtek tőle, amikor megérkezett, hiszen ő volt az, aki az első keresztényeket üldözni kezdte. Lemegy Barnabás, megfogja ezt a leendő Pál apostolt, és oda viszi Antiókiába maga mellé, és azt mondja, hogy na neked itt van a helyed. Ez a te start pozíciód. Innen fog indulni az, amit Isten rád bízott. És ez a gondolat is úgy megtetszett nekem, hogy az emberek mindig elvárják azt, hogy jól csináljuk a dolgainkat. Mi is ezt várjuk el egymástól. Vannak ilyen álláshirdetések, hogy 25 éves munkaerőt keresünk 40 év tapasztalattal is. Ilyen nincs. Mindenkinek el kell kezdeni valamit valahol. Így kezdjük el a házasságunkat is. Miért várom el azt a házastársamtól, hogy egy 50 éves házassági tapasztalattal kezelje az én életemet és a dolgaimat? Nincs. Van egy start pozíciója az embernek, amit meg kell találni, és ez Barnabás is tudta, hogy Pál apostolnak is el kell indulni valahonnan. És nekem is el kell indulnom. Biztosítod a másiknak azt a helyet, ahonnan ő elindulhat. Vagy megint csak megterheljük egymást, és rátesszük az összes kényszert, hogy neki már tökéletesnek kell lenni. Egy gyülekezet közösségében, egy szűke közösségben, egy családban, vagy éppen a házasságon belül, vagy a gyermekemmel való kapcsolatban, pont azt a helyet keresünk egymásnak, vagy egymástól is, ahonnan el lehet indítani. Ez nyilván nem lehet ott megragadni. Onnan majd megy tovább az út. Pál apostol ki is növi magát. Eljut nagyon messzire az evangélium üzenetével. De valahol ezt Isten így szeretné bennünk is munkálni. Adjuk meg azokat a lehetőségeket és kezdeteket egymásnak, amiből születhet valami. Ahol tényleg a másik mellé odaállhatok a hitemmel, odaállhatok azzal, hogy megbocsátok neki, és adok egy lehetőséget az újrakezdésre, adok valami olyasmi támpontot, amiben ő is megkapaszkodhat, és úgy, mint Barnabás, örömmel és bátorítással végig tudjuk kísérni egy darabig az ő életét. Ezeket a gondolatokat láttam meg én ebben az igében, és hoztam ide erre a mai vasárnapra, amelyben összefoglalóan tényleg lehetne látni az Istennek a kegyelmét. Hogy az Isten tényleg foglalkozik az övéivel. Hogy ez nem úgy van, hogy csak valahol felettünk lebeg a végtelen magasságban, hanem állandóan keresi azokat a pontokat, ahol az életünkbe beleszólva, igazítva rajta, meg tudja adni a célt is, és meg tudja adni a hozzávezető utat is. Csendesedjünk el, és ezeket a gondolatokat a szívünkbe zárva gondoljuk végig mi is, azt, amit Barnabáson keresztül Isten meg akar ma tanítani nekünk, és bátorít mindnyájunkat, hogy szívünk szándéka szerint mi is maradjunk meg az Úrban, maradjunk meg az Istennek ebben a látható kegyelmében. Amen.